A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajdai Csabát hallják. A nap vendége Kovács Árpád, a miniszterelnök stratégiai tanácsadó testületének a tagja, valamint a költségvetési tanács volt elnöke, és hát, mint ahogy mondtam a műsor első részében a felpontban, most is azt mondom, hogy ebből a pozíciójából fordulunk rá a műsor második részében a beszélgetésre. 2026-ban országgyűlési választások lesznek, ilyenkor általában, ahogy szokás lenni, mindig meglódul a szekér. Erre kell most is számítani?
Hát biztos, hogy van. Én önmagában nem tartom hibának, ha olyan költekezés van, ami az embereknek segít. Régi adósságok is vannak. Tehát olyan bérügyi intézkedések, lakáspolitikával összefüggő fiatalok kérdése. Van, amit egyébként a világban egy kifejezett invenciózus ötletnek tartanak, például a női nemnek a társadalmi teljesítménye és a fontosságának az elismerése. Ezek vitathatatlan olyan tételek, amelyek egy országnak az életéhez hozzátartoznak. Hogy ezek miért adott esetben miért ütemeződnek úgy, ez sokkal több, mint az, hogy éppen most egy kormányzat most jutott erre a döntési pontra. Hát egyrészt vannak, amik megértek. A bérügyi intézkedéseknél voltak olyan feszültségek, amelyeket meg kellett oldani. Ezek egy részét a bérkiáramlás vonatkozásában egyszerű kifizetés.
Jövőre is számos területe lesz egyébként bérkiáramlás, jelentős bérkiáramlás.
Hát természetesen, mert az embereknek a fogyasztási színvonala és a fogyasztás segítése az egyik oldalról a bér területén van, ez a gazdaságnak is egy lendítő erejét adja. Tehát én úgy gondolom, hogy lesz, volt, hogy ez mennyire választási jellegű költekezés. Én úgy gondolom, hogy biztos van ilyen, nem érdemes ebben tagadni, hiszen tulajdonképpen egy kormányzatnak bizonyítani kell, hogy az emberekre figyel, gondoskodik róla, észreveszi, hogyha valahol nagy feszültség van, régi adósságok nagyon-nagyon jelen vannak, a nyugdíjak vonatkozásában nyilvánvalóan vannak törvények is, amelyek erre vonatkoznak, de van olyan is, ami a 14. havi nyugdíjnak a ütemezett megvalósítása is jelen van. Tehát azon el lehet vitatkozni. Van, aki azt mondja, hogy sokkal jobb, hogyha nem 13. 14. havi nyugdíjban, hanem egyszerre beépítődik a nyugdíjakba beépül, és egy magasabb általános nyugdíjszint van. Ez, én olyan kérdésnek tartom ezt magam részéről, amit döntsék el az ezzel kapcsolatos szakemberek, de az, hogy ez az embereknek jó, ez egy vitathatatlan tényező, és a nyugdíjak reál értékét valamennyire védeni kell. Lehet, hogy a másik kritikus rész azt mondja, hogy ezt máshogy is meg lehet oldani, kérem szépen, legyen ez egy olyan szakmai vita tárgya, amit lehet folytatni.
Hát az ellenzők azt mondják, hogy se a 13. havi, sem pedig a 14. havi járulékait nem fizették be az érintettek.
Hát ez nem. Én nem hiszem, hogy ez így van. Tehát én sosem nem foglalkoztam avval, hogy a nyugdíjak igazságosak, ki nem fizetett, nem fizetett. Magyarországon nem rosszak a befizetési arányok azért, és azok a problémák, amelyek régen a járulékfizetésekkel kapcsolatban, mióta adóhivatal gyűjti be ezeket a tételeket, illetve hát nem bérből fizetésnél automatikusan levonják, hát ez a probléma azért sokkal kisebb mértékűvé vált. Tulajdonképpen kialakul egy összeg a bevételekből, ennek egy nagyon masszív tétele a nyugdíj, a kiadási oldalon, és egy nagyon masszív tétele a nyugdíj mellett, hát nyilvánvalóan azok a bérek, amelyeket az államháztartásban dolgozóknak juttatnak. Hát de az üzleti szférába is ez egy jelentős emelkedés hoz, ezek együtt mozognak.
Hát a utolsó mondat az volt, ha jól emlékszem a műsor első részében, hogy a gazdaság szerkezet átalakítása. Ez egy régi dilemma Magyarországon. Mert ami sokáig képlet volt, ugye ma méreg a magyar gazdaságban. Miközben egyébként tényleg nagyon jó, hogy az export, a netto export vitte a prímet hosszú időn keresztül, most láthatjuk a ebből fakadó gyengélkedést. Ez egy hatalmas művelet volna, nem? Tehát átalakítani a gazdaság szerkezetet, mikor berendezkedtünk hosszú évtizedeken keresztül egy irányba.
Hát lehet, hogy megköveznek érte azok, akik ebben az életüket élték le. De én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a világgazdaság trendjeinek a bizonytalanságai, ugye gondoljunk a elektromos autózással kapcsolatos Egyesült Államokban való hullámzással, vagy az európai autóiparnak a dolgaival, vagy az Európai Uniónak a bejelentéseivel, hogy most már Isten bizony tovább nem lesz benzines jármű, hanem csak ezek az autók. De ezek tulajdonképpen azért egy-egy területnek a iparfejlesztéseit azért meghatározzák. Hát Magyarország abból indult ki, hogy ezek a világ trendjei az autóipar vonatkozásában ehhez alkalmazkodott, ennek megfelelően indult el ugye az akkumulátorgyártásnak a piacán, indult el az elektromos autózás vonatkozásában. Ugyanakkor a magyar autóipar szerves része a német autóiparnak, és hát ez egy teljesen természetes jelenség, hogy ebbe, ha megrendül a világ, akkor sajnos ebbe mi is beleszédülünk ezekbe az ügyekbe. Aztán persze a másik oldalról megjelenik ugye a kínai autózásnak a dolgai, a jó minőségű kínai autóknak a piacadobása, mi lesz az európai autópiaccal és autógyártással. És szerintem egy hosszú idő fog eltelni akkor, hogy amikor kitanulja a világ, beleírta jó magamat is, mint gyakorlati autózó embert, hogy hol érdemes elektromos autózásra ráállni, gondolom a városi közlekedésnek a vonatkozásában, és hol érdemes tulajdonképpen megtartani azokat a jármű szortimenteket, amelyek hát változatlan a hagyományos üzemanyagokra gondolnak. Hát ez egy művészet, tehát a valaminek a túlhajtása, vagy ideológikus alapon való gazdaságfejlesztés, és nem pragmatikus alapon, ez nagyon veszélyes. Hát Németország rálépett erre az útra, az energiafelhasználásban, az erőteljes zöldítésben, a járműiparának az ügyeiben, az atomenergiának a kivezetésének a dolgaival. Hát most ez úgy tűnik, hogy ez most egyelőre vesztésre áll. De azért végig kell gondolni, hogy mi lesz pár év múlva, vagy hogy fog alakulni ez a trend, és ebben sajnos a tévedés lehetősége is, vagy az időszakos veszteség lehetősége benne van, amit bizony megsínli egy országnak a gazdasága.
Hát ugyancsak nem a kedvenc témák közé tartozik a Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere. Lehet-e remélni azt, hogy ez normalizálódik a következő időszakban, hiszen itt azért több ezer milliárd forint a tét?
Én azt hiszem, hogy szkeptikus vagyok ebben.
Tehát továbbra is marad a politikai
olyan
harc.
Én elhúzódónak fogom hinni ezt a feszültséget, mert itt olyan méretű megközelítésbeli különbségek vannak, és érdekbeli megközelítésbeli különbségek vannak, ami a világgazdaságban való pozíciókat határozza meg. Az Európai Uniónak vitathatatlanul érdeke a fegyverkezés és a fegyverkezés útján való gazdaság élénkítési program, aminek nekünk is vannak leágazásai, a Rheinmetallnak az üzemeinek a fejlesztése a magyar gazdaságban is, ezek a tételek nyilvánvalóan megjelennek. De más megközelítés sű a európai gazdaság. Itt, minthogyha egy ilyen háborús pszichózis terjedt volna el, és ennek a háborús pszichózisnak az eredményeképpen egyre több érdek is megjelenik ennek az oldalvizén, amiben hát nyilvánvalóan azokat, akik máshogy gondolkoznak, és hát kilógnak a sorból, azokat hát különböző úton, módon, ürügyekkel, vagy ürügyek nélkül, vagy más szöveggel nézve nehezebb helyzetbe hozzák és büntetik.
És egyébként, hogyha más felállású kormány lesz, automatikus az a recept, hogy a ott parkoló pénzek jönnek rögtön?
Én nem hiszem, hogy Európának a alapvető érdekei megváltoznak. Más azoknak az országoknak a nyilvánvalóan az érdek, akiknek olyan külföldi befektetéseik vannak, amelyekben a külföldön szerzett jövedelmek sok mindent ellensúlyozni tudnak. A pénzük tulajdonképpen világpénzként funkcionál. Olyan kint levőség kifektetéseik vannak, amelyek azért, ha otthon nem megy jól a gazdaság, azért abból csúran csöppen, és mások azok, akik tulajdonképpen egy utolérési effektusban vannak, és ráadásul közvetlen közelükbe zajlik a háború, még ráadásul etnikai kitettség is van ebben, tehát az összetartozással összefüggő dolgok. Én azt hiszem, hogy ez egy elég nehezen áthidaló kérdés, és egy teljes európai politikának a megváltozása szükséges ahhoz, hogy itt lényegi változás legyen. Ezt nem hiszem, hogy bármiféle kormányváltás lehet ebben gondolkozni, hogy valamivel nagyvonalúbb vagy jobb indulatú elbírálás van, de az érdekek azok alapvetően nem fognak megváltozni.
Na hát javaslom, evezzünk túlra, egészen pontosan tengeren túlra. Mit lehet remélni a magyar-amerikai kapcsolatokból?
Hát a magyar-amerikai kapcsolatoknak az a ténye, hogy Magyarország az nem egy ellenfél pozícióban van, egy kicsi ellenfél, mert hát a nagyságrendekből adódóan nyilvánvalóan ez egy nem egy egyensúlyos valami van. Ez önmagába hozza a legtöbbet. A magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok jók. Azokban az években se voltak rosszak, amikor egy teljesen más irányultságú kormányzás volt. De az ellenszél egy gazdaságban az sosem jó, és én azt hiszem, hogy az eredményeket azért mindig a szembenállás, a feszültségek, a birkózás, a másoknak a sarokba szorítási törekvései, azok mindig mind a két félnek alapvetően veszteséget hoznak. Ez most nincs. Tehát egy támogató, emberi hangú kapcsolat alakult ki. Nyilván itt is megvannak azért a konzervatív értékkövetéssel összefüggő ideológia alapok ebben a tekintetben. Azért nem véletlen, hogy a magyar felfogás konzervatív ideológiai alapokon nyugvó felfogás közelesik az amerikaiakhoz, ez sokat segít. Az tény, hogy az amerikaiak üzleti alapon tekintenek mindenre, hát ha végignézzük ezeket a most az ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos tételeket, hát ez szabályszerűen egy ilyen bergen, alkudozásos folyamatnak látszik, ahol nyíltan föl van vállalva, hogy ennek ez az ára, ennek, és ezek be vannak árazva, és ez egy teljesen új vonulatát jelenti a csak ideológikus, és csak az ideológia alapján való érdek megközelítésből adódóan.
Van még hát a pár percünk, még maradjunk továbbra is a 2026-os esztendőnél, tekintettel arra, hogy rendkívül érdekes lesz a választások miatt. Igaz, már beszéltünk a műsor első részében a növekedési kilátásokról, de én csak visszahoznám azzal a témával megspékelve, hogy a rengeteg hatályban vannak a 3%-os hitelek. És beindult a Demján Sándor program is. Mit lehet ezektől remélni? Milyen amplitudót adhatnak a magyar gazdaságnak?
Hát mind a kettő sikertörténet, azért azt látni kell, hogy a időről időre megjelenik fanyalgó kritikák ellenére ezért ez nagyon jól működik. Hát aki teheti, igénybe veszi ezeket a dolgokat. Azon megint lehet vitatkozni, hogy azért ahhoz, hogy valaki valamit igénybe vegyen, azért egy minimális egzisztenciájának kell lenni, és ez nem ajándék, hanem ez tulajdonképpen egy lehetőség teremtés felfogás. Ezek lendítenek a gazdaságon, és azok, akik méregetik, hogy a 2026-os év most milyen 10%-kal szerepel, ezek biztos, hogy megjelennek a növekedésnek a faktoraiba is, hogy bővül az a potenciál. Hát a nagy kérdés, hogy milyen piacok lesznek. Hát ugye Magyarországnak egy kis belső piaca van, és hát amit lehet, az a külső világban van jelen. Nekünk érdekünk a béke, mert hát akkor tudjuk elhelyezni a dolgot, és ezért hirdetjük azt, hogy...
Azért harcolunk érte jelképesen.
Hát ez egy, persze maga a békeharc szó, az ugye a gyerekkorunkra emlékezve, az egy, nem egy jó kifejezés.
Igen, hát nem egy jó áru kapcsolás, finoman
szóval. Nem jó áru kapcsolás, de egy gazdasági orientáció semleges magatartás. Hát így is az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatunk így is 70-80% között mozog.
Hát igen, a domináns elem továbbra
domináns
is
domináns elem továbbra is ez van. Ez olyan logisztikai tételektől függ össze, hogy van. De ezeket a logisztikai elemeket azért gondolni arra, hogy Kínával, más országokkal, más ázsiai országokkal, Törökországgal, többiekkel való kapcsolatépítésnek a jelentősége, és Amerikával való kapcsolatépítésnek a jelentősége, az szervezetten, hogyha halad, az biztos, hogy nem árt az országnak a pozícióinak, és hát tulajdonképpen ezek a források és lehetőségeknek a diverzifikálása, több lábon állás azért mindig azt jelzi, hogy egy kicsit nagyobb magabiztosságra van.
Igen, és már végezetül csak egy apró, rövid kérdés, amit egyébként talán minden év végén felszoktam tenni, ami az átlagos halandót foglalkoztatja, hogy jobban élünk-e ma jövőre, mint 2025-ben.
Erre a következőt szeretném mondani. Most ketté kell választani az emberi feelinget, hogy mit érzünk, és ketté kell és el kell választani tőle, hogy a statisztikai vagy a gazdaság statisztikai számok mit mutatnak. Ahhoz, hogy ez egy érzékelhető, jóval jobban élünk, mint korábban, és egy ilyen érzés legyen, az valahol inkább a 3% felé tartó gazdasági növekedésnek a világába tartozik. Ahhoz, hogy ne érezzük úgy, hogy rosszabbul élünk, ahhoz kell egy 2% körüli növekedés. Ha 0 környékén vagy 0,5%-nál van, akkor tulajdonképpen lehet különböző programokkal, régi igazságoknak a most előrehozott vagy segítésével ezt az érzést tompítani, de alapvetően az embereknek az érzete az marad, hogy tulajdonképpen olyan nagyon nem változik.
Hát nagyjából 2% a jóslat jövőre. Ez nem a kormányzati, hanem
ez az elmozdulás iránya mutat. Ha ezt a 2%-ot fogja a mai magyar gazdaság a kormányzati programokat is figyelembe véve, a mi munkánknak a verítékével is. Hát itt végül is csak a munkánk van. Nincs olajunk, nincs olyan természeti adatság, talán a turizmus az, ami az emberekben, és ebben a békesség, ami Magyarországon van, és ami egy halatlan nagy érték Magyarországon, a biztonságnak a dolgai. Ezek talán hozzák azt a növekményt, ami azt a feelinget hozza, hogy nem lett rosszabb, és meghatározott rétegekben, és ez inkább a lakosságnak a nehezebben élő rétegeiben a szinttartás és a kis mértékű javulásnak az érzetét fogja hozni. Tehát nagyon nagy különbségeket, tehát én nem fogok érzékelni, de az egy nagy siker lesz jövőre, hogyha ezek 2 és 3% közötti növekedés megvalósul, és az emberek azt érzik, hogy tulajdonképpen megvagyunk.
Köszönöm szépen, és ez volt az utolsó mondat. A napvendége tehát Kovács Árpád, a miniszterelnök stratégiai tanácsadó testületének a tagja, valamint a költségvetési tanács volt elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.